Folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben beszélgető partnerem Szabó C. Mikael, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a ti gasztrotúráitokon nagyon fontos az, hogy ki kivel utazik, mert egyrészt lesz a csoporton belül egy dinamika, másrészt az érkezők között is lesz egyfajta más típusú dinamika, ami nyilván izgalmassá, érdekessé teszi ezeket a gasztrotúrákat. És ha már a beszélgetés elején szó volt arról, hogy Svédországban születtél, Németországban nőttél fel, Magyarországon is töltöttél jó sok időt, aztán egyszer csak Toszkána lett a... Hát, hogy végállomás, azt nem tudom, majd kiderül a beszélgetésünkből. Minden esetre most ott éled az életed, szóval, hogyha össze kell vetnünk ezeket az európai országokat, az ottani gasztronómiát, a gasztronómiához fűződő érzéseket, akkor te hogy helyezed el, milyen polcra rakod ezeket az országokat, vagy ezeket a nemzeteket?
Hát, hogyha sorba megyünk, ugye köztudott, hogy ugye a északi konyha az ugye teljesen más, mint az olasz. A svédek klasszikusan, mikor én gyerek voltam, akkor a svéd házi konyha, tehát az a konyha, amelyet a házi asszonyok tényleg adtak az osztálytársaimnak, meg bizonyos szinten nekem is, az egy eléggé unalmas, és eléggé, tehát a paprikát például, nem a paprika port, hanem a zöld paprikát nem ismerték akkoriban, hagymát nem evett senki, fokhagymát, azt szárított por formájában lehetett csak kapni a piacon. Sok cukor van a skandináv kenyérbe, sok cukor van szinte mindenben, amit esznek, ez az oroszoknál is így van. A skandinávokban viszont egy dolog van, hogy ők ezt valahogy belátják. Ők azt mondják, hogy a mi konyhánk az sajnos nem annyira izgalmas. Ezért két irányban fejlődik a gasztronómia, nagyon nyit kifelé. Tehát egy svéd hatodikos, az tudja a burító és a takó közti különbséget. Ja? Ugyanúgy, mint hogyha most egy olasz, az tudja a penne és a makaróni közti különbséget. A különböző országoknak a kajája az Svédországban sokkal nagyobb terepet kap, mint más országokban. A legrestriktívebb ezek közül nem is Magyarország, hanem Olaszország. Az olaszok egész egyszerűen annak a tudatában élnek, hogy az ő konyhájuk a leghíresebb az egész világon, és ez tényleg így van. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy azt hiszem, hogy Shanghai-ba olvastam, Shanghai-ba van 750 olasz vendéglő, hány, nem azt mondom, hogy hány magyar vendéglő van, mert az rossz, de hány svéd vendéglő van Shanghai-ban, vagy hány svéd vendéglő, kezdem le, van kettő van Londonban, és kész. Tehát az olaszok az az egyetlen ország, ahol gyerektől kezdve már kajára vannak trimmelve az emberek, mész a sétáló utcában, és előtted megy két 16-17 éves fiú, és akkor hallod, hogy miről beszélnek, és mondjuk, hogy jó, de te a paradicsomot előtte rakod be, vagy utána rakod be, és mennyit hagyod redukálni. Ja, tehát, és ezek nem szakács tanoncok, hanem a skateboard van a karjuk alatt. Olaszországban ez normális.
Egy pillanatra, bocsáss meg, Svédországra hadd térjek vissza. Ugye meg kell különböztetni a hétköznapi étkezést, meg a fine diningot, mert azért rendre nagyon jól szerepel Svédország. A Boküzdoron, Michelin csillagos étterem, ha jól tudom, pont egy svéd séf az, aki egyedül a világon három svéd Michelin csillagos éttermet is vezet, szóval...
Ezt akartam második pontként mondani, csak megint elszánkóztam, mint ahogy szokok gyakran, hogy egyrészt ugye nagyon nyitottak a más konyhák iránt, másrészt meg elindult Svédországban egy nagyon experimentatív fine dining vonal, ami viszont nem csak a csillagvendéglőkben van, hanem a hétköznapi embernél is. Mesélek egyet. Csináltam egy svéd gasztrotúrát Toszkánában. Egyetlen egyet csináltam egy svéd gasztrotúrát, szinte véletlenül. És akkor lejött a svéd csapat, és hát esküszöm, többet tudtak nálam minden borról, ami ott volt. Nem azt mondom, hogy sokkal jobban főztek, de mikor velük főztem, akkor én ugyanannyit tanultam, mint ők. És akkor ilyennel jöttek, hogy ők a sertés szűzet, lakric, azaz ugye édes gyökér porba szokták behemperegtetni, mert az édes gyökér por a húsból a Maillard reakción keresztül karamellizálódó cukrokkal kiválóan, az a keserű édes gyökér, nem édes kömény, vigyázzunk, édes gyökér por, ez a fekete medvecukor, bocskorszín.
Oh, de nem tehát, szeretem.
Tehát abba tekerik bele vele a sertésszüzet, ez az ember, akivel ezt beszéltem, és mindent meg tudnak magyarázni, tehát kémiai ilyen úton.
Tudományos alapokon.
Az MSG, meg ezek a dolgok, amelyek itten csak a profi konyhába játszanak egy szerepet, az Svédországban a szupermarketekben ott van a só és a bors mellett. Ja, tehát ott nagyon experimentatív, még a hétköznapi ember is, ezt akarom ebben mondani. Magyar konyha olyan, mint a magyar ember, tehát genetikailag mi egy nagyon összetett csapat vagyunk, és a konyhánk is, hiába hisszük azt, hogy a beigli az ugye magyar, mert nem az, hiába hisszük azt, hogy a töltött káposzta az magyar, mert nem az. A magyar kaják, hogyha azt mondjuk, hogy a gulyás, a pörkölt, a halászlé, és ott egy zárójelet kell rakjunk, mert minden, ami azon kívül van, az ugye vagy zsidó jiddis eredetű, vagy klasszikusan közép-európai vagy török eredetű. Tehát ezeket, hogyha elfogadjuk és felkaroljuk, és azt mondjuk, hogy na, akkor nézzük meg, hogy a törökök hogy csinálják
a töltött
káposztát,
hogy csináljuk mi,
és akkor nem kell, hogy egyik jobb, mint a másik, hanem annak a tudatában éljünk, hogy azt mondjuk, hogy wow, itt ez egy nagyobb családhoz tartozik az, amit a nagymamánk és az anyánk, meg mi is kb. Ugyanúgy csinálunk. Ez talán egy kis kritikám, hogyha ezen elgondolkodunk, hogyha ma van egy esküvő Magyarországon, ami ugye egy fiatal párnak az életében legalábbis addig a pontig a csúcs, ja, tehát a legfontosabb napjuk, akkor ugyanazt esszük, mint a dédnagymamáink. Ugyanazt. Tehát megesszük a tyúkhúsleves gazdagon, ott lesz a rizibizi, ott lett a rántos, tehát a fejlődéssel, tehát hogyha azt mondjuk, hogy a gasztronómia az ugye a társadalommal fejlődik, tehát olvasunk egy 1940-es olasz szakácskönyvet, azt szívesen szeretek öreg szakácskönyveket olvasni, nem ismerjük fel magunkat. Tehát nem látjuk benne azt, amit az olaszok ma esznek. Hiába hisszük azt, hogy nagyon tradicionális minden Olaszországban, de fejlődik. Nálam egy kicsit, itt Magyarországon egy kicsit az a benyomásom, hogy kevesebbet fejlődünk, hogy mondjuk azt, hogy lassabb tempóban.
Tudod, mi jutott most eszembe, ahogy említetted, hogy Toszkánában vagy Olaszországban még a fiatalok is az ételekről és a technikákról, technológiákról beszélgetnek, és hogy azt gondolja az olasz, hogy a gasztronómia közepe az Olaszország. Mit szólnak ők ahhoz, hogy ide jött a gyütment Svédországból, Németországból, Magyarországból, és ő tanítja az olasz gasztronómiát.
Igen, ők,
milyen a ti viszonyotok?
Nem, őnekik ez nagyon jó. Őnekik nagyon jó, mert ők úgy magyarázzák ezt el maguknak, hogy ugye van egy csomó olasz gasztronómiai iskola, ahova amerikaiak főleg bemennek egy délutánra, és megtanulnak pasztát gyúrni, vagy pizzát sütni, ami hülyeség. De nekik az tetszik, hogy embereket odahozok, és megyünk sajtot csinálni, kimegyünk a halászhajóval, elmegyünk a henteshez, megtanuljuk, hogy az olasz song, mert ők ezt nemzeti kincsnek tekintik. És hogyha van valaki, aki az ő nemzeti kincsüket egy idegen népnek, magyarok azok még mindig egzotikusnak számítanak, ja, tehát egy olyan csoportnak közelebb viszi, azt ők szeretik. Tehát semmi ellenállás nincs soha.
Oké, és hogy látnak téged? Arról kaptál valami visszajelzést, hogy milyennek látnak?
Hát az attól függ, hogyha az én kis falumba vagyunk, ahol ugye 100 lakós van.
Ez Lajetikó.
Ez Lajetikónak egy kis része, Orcsátikóba vagyok, ami Lajetikóhoz tartozik. Ott ugye 110 ember lakik jelen pillanatban. Igen, hát ottan mondjuk azt, hogy egy jóindulatú kíváncsisággal néznek rám. Hogyha megnézzük azokat a helyeket, ahova viszem a vendégeket, tehát ezeket a kulináris, mondjuk azt, hogy szolgáltatókat, legyen ez egy borászat, vagy egy sajtműhely, vagy valami, ottan mindig örülnek annak, hogy a magyar vendégek, tehát akikkel én jövök, azok többet kérdeznek, érdeklődőbbek, mint mondjuk egy amerikai csoport, aki bemegy, és nem tud semmit a borról, az, hogy most fehér vagy vörös, annyit tudnak. Az én vendégeim, talán ez az én vendég összetételemből is fakad, érdeklődőbbek. És ez tetszik az olasznak. Kinek nem tetszene, nem, hogyha csinálsz,
igen,
valamit,
hogy ne.
És hogyha most virágkötő vagy, és valaki mondja, hogy szépek a virágok, vagy valaki odáll, és mondja, hogy wow, ez mi, ez hogy csinálod, meg mutasd meg. Logikus.
Igen,
ők
igen,
benne vannak
teljesen
ebben, teljesen.
Jogos. Mikor meghívtalak, felmentem a honlapodra, és örömmel láttam, hallottam, hogy messzebbre is nyitogatod ezeket a kapukat, és szeretnél megmutatni más nemzeteket, más országokat is a vendégeidnek. Mesélj erről még.
Ennek az eredete az ugye az, hogy nagyon magas a visszatérők aránya nálam, 30%. Tehát, hogyha egy X adott gasztrotúrát nézek, akkor azok közül, akik abban a pillanatban ott vannak, 30%-uk statisztikailag nem először van ott. Uh-huh. És ez egy eléggé nagy csapat, ezek most már 1500-2000 ember nagyságába rúgnak, és ők nyomják, hogy mikor mész ide, mikor csinálsz valami, mert újat csinálj már, és ez így Tájfölddel kezdődött, azt hiszem most már a 14. Tájföldet csináljuk, ami egy nagyon különleges dolog, de utána tovább mentem Dél-Amerikába, tehát Chile, Argentina, most azt változtatom meg a Chile-Argentina túrát, megyünk Andalúziába, most jövő hétfőn megyünk Provence-ba egy csapattal, tehát Provence, Andalúzia, Chile, Argentina, Tájföld, Stockholm.
Ó, csak nem.
Igen, Stockholm, az már egy fix program, az most a 4. éve zsinórba, Stockholmba decemberben megyünk, vagyis november és december váltásánál, karácsonyi vásár, és ott gőzhajóval, ilyen 150 éves gőzhajóval kimegyünk a szigetvilágba, mert ott vannak ezek, az igazi svéd asztal. Na, a svédeknél nincs svéd asztal, hiába hívjuk úgy, kivéve karácsonykor, julbord, ami arról szól, hogy mindent, amit egy neves szakács el tud készíteni, azt egy szalonba feltálalják, tehát lesz egy teremnyi svéd asztal, és ez van egy öreg gőzhajón, és arra megyünk a vendégeimmel, és egy igazi karácsonyi lakomát fogyasztunk el, utána leesünk a hajóról, és megyünk a karácsonyi vásárokra, meg ilyen helyekben, Abba múzeum, meg szóval Stockholmot nagyon szeretem. Mm. Ott is laktam, tehát így hazamegyek.
Most, ha látnának a hallgatók, akkor az arcodról leri, hogy örömmel mesélsz mindenről, a hangodból is, de fülig ér a szád, csillog a szemed, miközben ezeket az emlékeket felidézed. Mit tanulsz te ezekből az utakból?
Jó, ez egy jó kérdés. Én elsősorban az emberek vannak a központban, tehát én azt mondom, hogy annyi különböző, nem azt mondom, hogy sors, de annyi különböző emberrel találkozok, akinek mindig van egy mesélnivalója. Akkor is, hogyha úgy jönnek, hogy hát nekem nincs mesélnivalóm, de utána kiderül, hogy mégis van. Ez nagyon sok erőt ad. Az, hogy újabb és újabb helyekre megyünk, az nekem mindig egy hálás dolog, mert legtöbbször egyedül előtte elmegyek persze. Nem úgy megyünk Chilébe, hogy még soha nem voltam ott életemben, hanem ugye én végig kell, hogy menjek, és végig kell, hogy egyem, igyam azokat a helyeket, ahova be fogunk később menni. Ez egy nagyon hálás feladat. De vannak célpontok, Marrakesh volt egy ilyen, ahol beharangoztam, hogy most megyünk Marrakeshbe, sokan jelentkeztek is, csak mikor ott voltam egyedül, azt kellett, hogy mondjam, hogy hát sajnos ez túl vékony. Ja? Nem elég arra, hogy egy X minőségű gasztrotúrát ottan 6-7 napig tudjunk tartani, és ezért visszafizettem mindenkinek az előleget, és azt mondtam, hogy sorry, de ebből most nem lesz semmi. Tehát ez is benne van. Én tanulok minden utazáson valamit. Ez a munkámnak a szép oldala, ez a lényege.
És hogyha most visszagondolsz az 50 éves Mikaelre, leültök egymással szembe, mondanád-e neki, hogy figyelj, miért nem kezdted el hamarabb?
Szerintem ahhoz, hogy ezt el tudjam kezdeni, és majd elkezdés ez talán nem, de hogy ezt tudjam csinálni, kellett az az élettapasztalat, ami előtte volt, és talán pont az, hogy amit az első felében mondtam, hogy már nem hajszolok semmit, tehát én úgy élem meg ezeket a gasztrotúrákat, mintha barátokkal lennék egy kiránduláson. És szerintem ez a kulcsa a sikernek, vagy ez a kulcsa annak, hogy jól érzik magukat az emberek, hogy nem egy szolgáltatóként tekintek saját magamra, aki most pénzt kapott, és el kell, hogy végezzek egy feladatot, hanem úgy tekintek magamra, minthogyha most képzeljük el azok, akik ezt hallják, hogy feladat lenne, hogy egy régi osztály csapattal kellene megszervezni egy születésnapot, vagy egy kirándulást a Bükkbe. És akkor ez megtörténik. És én valahogy így élem meg a munkámat, és szerintem ehhez kellett egy bizonyos biztonság, egy bizonyos magabiztosság, egy bizonyos tapasztalat, és az sajnos csak...
az évek számával jött
össze,
meg.
Így van.
Nos, se baj. Hát nagyon szépen köszönöm, Mikael, hogy a beszélgető partnerem voltál, hogy Toszkánából hazautazva, vagy Magyarországra utazva, nem is tudom, hogy neked már igazából hol a haza. Segíts.
Hát ez egy másik kérdés, amire
okay, ez egy másik
építeni.
Műsor, oké. Okay. És provanci utad előtt bejöttél hozzám a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatók, beszélgető partnerem Szabó C. Mikael volt, és aki vissza szeretné hallgatni a mai adást, azt keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Babik Editet hallottátok, egy hét múlva újabb vendégemmel várlak benneteket. Sziasztok!